A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székelyföld mérője, Székelyföld mérője.
Perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Hamvazó szerda van, lassan véget ér a farsang, a téli mulatozás, elkezdődik a húsvéti nagybőjt. A farsang a tél elmúlásának szimbolikus eltemetésének az ünnepe, amelyet a vidámság, az állarcos felvonulás és a tréfás jelenetek jellemeznek. Farsangi szokásainkról, hagyományaink ápolásáról beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottaim Barabás László néprajzkutató, az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány oktatási szaktanácsadója Tekei Erika és Virginás Tar Emese muzeológus, a Maros megyei Néprajzi Múzeum munkatársa. Tisztelettel köszöntöm Önöket, jó napot kívánok!
Köszöntöm a hallgatókat!
Köszöntöm a hallgatókat!
Köszöntöm én is a hallgatókat!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Kezdjük a gyökerekkel. Milyen mélyre nyúlnak vissza a farsang gyökerei? Egyházi vonatkozásai, vagy inkább vagy világi vonatkozásai vannak?
Azzal kezdeném, hogy a farsangi ünnepkör, ahogy elhangzott a felvezetésben is, a húsvéti ünnepkör előtti télközépi időszak, és a karácsonyi ünnepkör és a húsvéti ünnepkör között egy profán jellegű ünnepkör, és minden évben körülbelül 6 hétig tart, Vízkeresztől Hamvazó szerdáig, tehát a mai napig. Tehát az évi kalendáriumi rendben egy nagyon jól meghatározott helye van a farsangi ünnepkörnek. Hogy milyen mélyre nyúlnak vissza a gyökerei? Hát erről nagyon sok tanulmány szól, illetve kutatás. Vannak, akik egészen az ősi, archaikus kultúrákig vezetik vissza a farsangi szokásoknak a gyökereit, és valóban megtalálhatók olyan gyökerek, olyan mitikus alakok is, amelyek ezt bizonyítják. Mindenképpen azért a farsangi szokásokról az első tudósítások vagy leírások, azok a keresztény középkorból származnak, és maga a szónak a neve is, hogy farsang, az tulajdonképpen ennek az időszaknak az utolsó éjszakáját jelentette, mert a németből származik, aztán bajor-osztrák közvetítéssel került a magyarság körébe, ez Fastnacht, vagyis ennek az időszaknak az utolsó éjszakáját jelölte. És ugyanez vonatkozik a másik szóra is, amelyet a farsangról eszünkbe juthat, ez a karnevál, ez tulajdonképpen ez is arról szól, hogy a télközépi húsételeknek az elhagyásáról, mert következik a bőjti időszak. A magyarság körében valóban a középkortól számolhatunk. Az első adatok az körülbelül Szent László királynak az idejéből származnak, de bőven van adatunk például Mátyás királynak is az udvarából, maszkokról, Olaszországból rendelt a Mátyás király felesége maszkokat, és hogy lehetne a történelem során végigjönni, hogy az arisztokrácia milyen farsangi ünnepeket ünnepelt, aztán a polgároknak a körében, de nagyon gazdag az egyszerű embereknek, a falusiaknak, hogy úgy mondjam, a parasztságnak a farsangi kultúrája is. Egyrészt beszélhetünk egy olyan időszakról, tehát Vízkeresztől egészen Hamvazó szerdáig, tehát a 6-7-es időszakról, amikor állarcokat lehetett ölteni, fel lehetett maszkurának vagy farsangnak lehetett öltözni, és beszélhetünk a farsang végéről is, amikor a farsangot valamilyen szimbolikus alak formájában, akár szalmabábú formájában, de van, amikor élő ember játszotta azt meg, hogy őt temetik el, vagy állat formájában eltemették. Összességében pedig szabályozta ez a az ember is a természetnek, a kozmosznak a viszonyát tulajdonképpen a télnek a legyőzéséről szó, a tél tavasznak a szimbolikus küzdelméről volt ebben szó, és minden jót, bőséget, termékenységet szerettek volna, életet, az életnek a folytatását, az újrakezdését szerették volna az őseink elérni ebben, és erre nagyon jó alkalom volt ez a szabadságnak és a játéknak a világa tulajdonképpen, és hát a lakodalmaknak is az időszaka is, mert dokumentumokkal igazolható, jó pár évtizeddel ezelőtt a farsangi időszakban tartották a legtöbb lakodalmat a magyarság körében, és az erdélyi magyarság körében is.
Mert hogy akkor szabad volt, ugye? Vagy mi a magyarázata?
Az a magyarázata, hogy...
Mert hogy ráértek, ez a másik dolog, ugye?
Szimbolikus kapcsolatot éreztek, az ébredő természet, az új élet, a kivirágzás és a új pár a nász között. Tehát aki ebben az időszakban nősült, alapított családot, folytatta az életet, mert a család tulajdonképpen erről is van szó, az, hogy úgy mondjam, az erkölcsi rend, az Isten és az emberi törvények szerint is rendben lévőnek tudhatta az életét, és aki ennek nem felelt meg, vagy nem tette meg ezt, azt valamiképpen a közösség észrevette, és egy kicsit büntette is. Tehát innen van az, hogy hát, hogyha nem volt lakodalom abban az illető közösségben, akkor szerveztek egy állakodalmat. Vagy pedig, akik nem feleltek meg ennek, hogy férhez mentek, illetve megnősültek a házasságra alkalmas, legalkalmasabb időben, az valamiképpen büntették. Nem teljesen kiközösítették, de figyelmeztették, hogy illő lenne részt venni, és akkor ebből is alakult ki egy szokás, mert az egész magyar nyelvterületen elterjedt, Csokona is íróra a tőkehúzásnak, vagy a tuskóhúzásnak, vagy a nyárád mentén a csutakhúzásnak a szokása.
Volt egy időszak, amikor bizony ezek a szokások hát nem élvezték a hatalomnak a kegyét, tehát tiltott volt a kommunizmus idején? Tiltottak voltak ezek a szokások?
Igen, de nem csak a kommunizmus idején, hanem évszázadokon át egyházi és világi hatóságok is nem kedvelték, illetve nem is ismerték, de nem szerették ezeket a felfordult rendű szokásokat, mert a farsangnak az egyik pontosan kifejezője, hogy fellazulhattak az illető közösségnek, vagy kis közösségnek a eléggé merev szabályai, hierarchikus szabályai, a szabadság és a játékvilága köszöntödve, és ez bizony sokan úgy értelmezték, hogy akkor ez az ördögnek, az úgymond az ördögnek az ünnepe, és hát régi iratokban, egyház és világi iratokban is találkozunk ezzel a megbélyegző jelzővel, és így van az, hogy vissza kellett húzódjanak bizonyos népi intézményekbe. Ilyen volt például a FONU, ahol összegyűlés 3-4 nemzedékkel ezelőtt, mondjuk a kommunizmus idején is még bűködtek ezek, de azok azelőtt mindenképpen, hogy oda vonultak vissza, és ott élték a gazdag életüket ezek a szokások. Tehát azt mondhatnunk, hogy körülbelül az második világháborúig, lezárásáig ezek szervesen éltek egy-egy közösségben, és meg volt egy hagyományos rendje, ezek katolikus vidékeken 3-4 napos tánccal fejeződött be. Mindenik korosztály és mindenik társadalmi réteg megtalálta maga mulatási örömét és táncait, és ennek egy szigorú rendje volt máig, a húshagyóked éjfélig és hamvazós, akkor jöttek az ünnepek. A kommunizmus idején két tendencia figyelhető meg. Egyrészt, ha vallásos jellegű volt ez a szokás, akkor betiltották, ha pedig világi jellegű volt, akkor megpróbálták kisajátítani az elvtársak, és úgymond ilyen tartalommal feltölteni. Tehát volt a kommunizmus idején az 50-es, 60-as években egy ilyen visszaszorulási időszakuk, és aztán a 60-as évek második felében és a 70-es években pedig értelmiségre, különösen Erdélyben, értelmiségi kezdeményezésre kezdték az illető közösségek felfedezni, hogy ez egy érték, és ezt visszakezdték állítani, és akkor így újították fel például a kibédi farsangi szokásokat, így újították fel a beresztelki farsangi szokásokat, és lehetne folytatni mondjuk Marosvásárhely környékéről is ezeket a játékokat. A beli játékok azok viszont megszűntek, és volt egy kivirágzási időszakuk a változások után a 90-es években, aztán ugye az ezredfordulóra lecsendesedett ez a felújítási láz, kialakult egy hagyományos rendje annak, hogy mely szokásokat őriznek meg, különösen a farsangvégi szokások, dramatikus szokások, utcai menetek maradtak meg, hát ennek szép példája a Hargita megyei farsang búcsúztató rendezvény, most volt szombaton a nagyon sokáig 1993 óta, tehát 30 éve tartják, és Maros megyében, de Háromszéken és Kézdivásárhely környékén élnek ezek az utcai menetek.
Igen, hát valóban most hétvégén volt a 31. ha jól tudom, farsang búcsúztató Hargita megyében. Erika, vannak emlékei gyerekkorából a farsang tekintetében? Én emlékszem, hogy azért nagyjából hát az illető tanár-tanító hozzáállása hordozta, hogy mennyire bátor ugye ennek a hagyománynak az életben tartásában. Én 80-as években voltam kisiskolás, és emlékszem, hogy maszkabát szerveztünk, hogy mi volt annak az apropója, azt nem tudom, azt tanítónéni tudná megmondani.
Hát összekötették a március 1-ével, akár az ilyen márciuska ünneppel köthették össze, hogyha a hivatalos szervek felé is el kellett ezzel számolni. Tartottunk, igen, ilyen maszkabálokat persze, de én is gyermek voltam akkoriban még. 80-as években aztán nem. Amikor 10 éves voltam, akkor nem iskolában, nem iskolai keretek között semmiképpen tarthattunk barátok otthon házi buliként ilyen beöltözős farsangi
az nem volt mulatságot. Hát, vagy nem tudtak róla, hogy nem tudnak, az szabad, ugye. Emese érezte gyerekkorában azt, amiről tanár úr beszélt, hogy jött egyfajta boom a 90-es években, jött a felszabadulás, hogyan emlékszik vissza, vagy még akkor túl kicsi volt?
Hát egyrészt, hogy viszonylag kicsi voltam, és én is inkább óvodai, meg iskolai környezetben voltam részese ezeknek az akkor úgy neveztük, hogy maszkabáloknak, de egy másik tényező az, hogy én városi születésű vagyok, tehát én Temesváron nőttem fel, úgyhogy oda ezek a falusi környezetből ismert népszokások azért nem nagyon gyűrűztek be.
Farsangi szokásainkról, hagyományaink ápolásáról beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottaim Barabás László néprajzkutató, Tekei Erika, az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány oktatási szaktanácsadója, valamint Virginás Taremese muzeológus, a Maros megyei Néprajzi Múzeum munkatársa. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukacmarosvásárhelyiradio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni mai műsorunkba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Ugye, tanár úr, 6 héten át tart a farsang Vízkeresztől, hát éppen Hamvazó szerdáig, de a lényeg, hogy úgy mondjam, az a végére koncentrálódik. Farsang farkán vagyunk most, ugye miért? Vagy az 5,5 hét alatt mi történik farsangban? Mert hogy ez a fél hét alatt mi halljuk, hogy mindenféle összejövetelek, felvonulások, meg események vannak, de farsang első felében mi történik?
Ahogy az előbb említettem, egy-két emberöltővel ezelőtt úgy kezdődött a farsang bizonyos falvakban, hogy kihirdették a farsangot. Vagy például a székely katolikus falvakban, ahogy a plébános eljárta a házszentelést, attól a perctől kezdve megkezdődött a farsang. Víg farsangi napokat kívánt a házszentelés kora a plébános a háziaknak, és attól a perctől kezdve lehetett táncot, mulatságot tartani. Hiszen a karácsonyi ünnepkör az nem a táncról és a mulatságokról szólt bizonyos vidékeken, hanem éppen a bőjtről, azon megtartóztatásról. Tehát farsang időszakban minden nap, illetve egy héten legalább kétszer lehetett táncot tartani, de minden hétvégén biztosan, hogy igen. Akkor voltak a fonók, voltak a tollfosztók, és tehát bizonyos népi intézményekben el lehetett járni, maszkot lehetett ölteni. Tehát például Marosszéken, tehát ebben a közép-erdélyi régióban állarcot öltönni, vagy maszkurának, vagy farsangnak, vagy ahogyan mondják, farsangnak öltözni, csak farsang idején lehetett. Tehát ez is egy kötöttséget jelent. Tehát tulajdonképpen állarcos, maszkos alakok farsang idején ebben a 6 hétben járattak, és tulajdonképpen fonószínházról beszélhetünk, hiszen az illető fonóba összegyűlt lányok, vagy asszonyok, vagy vegyes fonó, az felöltözhetett egy lakodalmi seregnek, vagy egy nász népének, vagy a fiúk, a férfiak vezetésével a legények felöltözhettek halottas játéknak, vagy a marosszéki mezőségen például betyároknak, tehát betyár játékot adtak elő. Tehát tulajdonképpen egy ilyen végig élhettek ezek a felszabadult, és mondom, mindig visszájára fordítottan előadott játékok, tehát úgy mondják ezt az emberek, akkor ferdemondókákkal lehetett például egy áleskült is megszerezni, de mindenképpen az volt a fontos, hogy az illető emberek akkor felszabadultak, és önmagukból esetleg a felgyűlt feszültséget le tudták vezetni, vagy az a legény, aki szét akart nézni az illető fonóban, hogy melyik lány hogyan dolgozik, és melyik lehetne illő, esetleg ő is felöltözött ilyen állarcos alaknak, tehát a népi párválasztási stratégiának az egyik fontos lánszeme volt a maszkos alakoskodás. A másik pedig, hogy különböző csoportok, különböző táncféléket lehetett tartani. Lehet, tudom én, a Sóvidéken tartottak a bányászok külön bált, tarthattak a húzatók, az erdei munkások, aztán a tarisznyás emberek, az egyszerű emberek is tarthattak. És de mindenképpen a legtöbb faluban legalább 2-3 bált szerveztek, azt nevezhették batyusbálnak, nevezhették kosarasbálnak, nevezhették házasbálnak, de mindenképpen nagyon fontos volt ezeknek a táncoknak ilyen, és ez lehetett állarcot is ölthettek, de lehetett egy hagyományos báli alkalom is. Tehát tulajdonképpen ezzel telt el a hatit, és ahogyan jövünk a farsangnak a második felébe, az utolsó heteibe, akkor elkezdődtek ezek a nem csak a fonóban többször előadható szokások, mint ahogy említettem, a lakodalmas játékok, a halottas játékok, a betyár játékok, az állatmaszkos alakok, amelyek legtöbbször azzal végződött, hogy hát bement a kecske és az ugrándozott és játszott, vagy a fonóbeli asszonyokkal évődött és kapsogtatott, akkor többféle lóalakítás volt is, lehetett falóvas, lehetett fazékfejes lovas, a fazékfejes lovas az a fejeződött be, hogy vásárra viszik az állatot, vagy a bikát is, akkor nem tudják eladni, és aztán agyonütik, tehát egy fazekat tart a játékos a feje fölött, ami hamuval van tele, és azt széttörik. Tehát ebben a mozzanatban...
Ugye, ez kászonokban, ugye? Ez a kászonokban szokás, ez a bikaütés.
Most a farsangvégi játékokban kászonban maradt meg, de a fonóbeli játékokban is sokkal szélesebb körben megvolt ez. megvolt Mezőny felében is, megvolt Bordoson is, megvolt, és mondhatnék több falut, ahol a bikajátékok voltak, bikásjátékok, tehát bikásjáték, lovasjáték, kecskejáték, gólya is volt, amely megint a gyermekáldással függ össze, de ebben az a mozzanat mindig, hogy ezeket az állatalakokat legtöbb helyen mondom, elpusztítják, és ebben a küzdelem is megvan. Most már erre rátevődött a farsang végén az, hogy valamiféle, tényleg valami küzdelem kell, hogy legyen, tehát a tél-tavasznak a küzdelme, és akkor ami a telet jelképezi, ami a bőséget, a húsevést, a mulatságot, akár egyházi értelemben a rosszat, azt el kell pusztítani, hogy jöjjön egy újabb, egy szelidebb, egy békésebb, egy szentebb idő, és akkor ennek a küzdelemnek például a jelkép az, hogy ezeket a bábukat elpusztítják, elégetik, és persze aztán rárakódott egy olyan jelentés is, hogy hát hogyan temetjük el, úgyhogy elsiratjuk, és az erdélyi farsangvégi játékoknak, illetve utcai meneteknek, a farsang temetésnek egy jellegzetes mozzanata ez, hogy elsiratjuk, tehát a sirató paródiákat. És akkor ebben a sirató paródiákban aztán a közösség megfogalmazza az ő erkölcsi ítéletét mindenről. Akár egy maszkulin jellegzetességekkel rendelkező szalmabáburól, vagy egy részeges férjről, vagy olyanról, aki elnyomta, ugye, mert azért mégiscsak egy férfi uralmi társadalom volt ez, és akkor az asszonyoknak is, a női nemnek is egy olyan lehetősége volt, hogy elmondja az ő véleményét, persze megfordítva a sirató paródia formájában, és ennek egy gyönyörű változat alakult ki Alsó-Sófalván például.
Igen, éppen írja Mária SMS-ben, szép napot, Alsó-Sófalván ma temetik a farsangot, íjést, a szép hagyományt őrzik, a szórakozás nevet is garantált.
Így van, így van, így van. Tehát amikor nekem is ez az élményem volt, meg annak idején, hogy elbeszélgettem az alsósófalviakkal, és akkor érzékeltem először, hogy mi az, hogy népi színjátszás, mi az, hogy népi színjáték, mert tényleg olyan örömmel és olyan gazdag szókincsel és olyan gazdag fantáziával adták elő a játékokat. Ott is megszűnt az 1960-as években, aztán Kacsó András táncszakértő 1970-ben kis felújította, színpadra állította, elmentek el a Megéneklünk Románia Fesztiválra is, aztán visszajött, és ebbe 1982 óta magam is bekapcsolódtam, és hát visszaállott, vagy visszaállítottuk az utcai menetét ennek a farsangi játéknak, és azóta, hál' Istennek, minden évben gyakorolják több generáció, nagyon sok sirató paródiával, és tulajdonképpen falu ünnepé változott, és hát ennél a mikrofontól, és akkor sok sikert kívánok a mai alsósófalviaknak, hogy tudják jól eltemetni örömmel íjést.
Tulajdonképpen a torkos csütörtök az hozzátartozott a farsangi ünnepkörhöz, vagy ez egy újabb fajta marketing fogás, amikor hát ugye vannak ilyen kezdeményezések, hogy torkos csütörtökön az éttermek féláron kínálják az ételeiket, azért, hogy az asszonyok el tudjanak menni vendéglőkbe, ne otthon kelljen főzni, hanem a férfi megengedje magának, hogy elvigye az asszonyt egy étterembe. Tehát ez hagyományosan, ez a torkos csütörtök része volt a farsangnak?
A felvezetésre azt mondhatnám, hogy is-is, tehát a hagyományból, legalábbis a közép-erdélyi hagyományból az derül ki, hogy bizonyos településeken a farsang utolsó hetének a csütörtökét tartották kövér csütörtöknek, és onnan kezdődött a péntek, szombat, vasárnap, hétfő és kedd, amikor lehetett úgymond torkoskodni, illetve ételben, italban bőven lenni. Bizonyos helyeken, és itt különösen a római katolikus felekezetű közösségekre gondolok, meg településekre, ahol a húshagyó keddi és a húshagyó kedd előtti napoknak a nagy eszemiszom maradékait hangozó szerdán nem volt szabad elfogyasztani, mert az bőti és szigorú bőti nap volt, de a maradékot maradék csütörtökön a következő nap, vagy torkos csütörtökön el lehetett fogyasztani, de ez azért nem volt annyira jellemző, úgyhogy én is inkább marketing fogásnak tartom azt, hogy a különböző vendéglátóhelyek hát így hirdették meg, ami önmagában nem rossz, viszont úgy érzékelem, hogy az utóbbi években, legalábbis a járvány éveiben, mint hogyha alábbhagyott volna ez a torkos sütörtöki marketing fogás. Viszont inkább jellemző volt az egész erdély magyarság kultúrájára az, hogy tényleg fontos volt a farsangi húsevés és bőséges táplálkozás, hiszen kezdődtek a tavaszi munkálatok, amit jó erőben kellett elkezdeni, és következett a húsvéti előtti nagybőtnek az időszak, ami a testi és lelki önmegtartóztatásról is szól, és ezt a kultúrában két szimbolikus alakkal jelezték, jelképezték, úgyhogy elkészítették Koncz királynak, vagyis a húsos ételek jelképének, vagy sódarvajdának az alakját, két bábút, és illetve Koncz királyt, vagy sódarvajdát, a másik pedig cibere, vagyis a savanyú levesnek a bőjtételek jelképének az alakját, és ezt például nyáradmenti falvakban egy múlt századi, tehát a 19. századi leírás szerint összeverekedtették vízkeresztkor is, ekkor Koncz király győzött ebből a verekedésből, és legyőzte Cibere vajdát, húshagyó kedden, illetve a hangozó szellel újból összeverekedtett, és akkor Cibere vajda győzött, jött a bőti időszak, és ez úgy az elmúlt évtizedeknek is a hagyományában benne volt. De ahol már nem készítették el ezeket a bábukat, és verekedtették össze, akkor így a szájhagyományban maradt fent, és a gyermekeknek szóló történetként, narratívaként, hogy a szülők, és lehetne idézni a Kiskökülő mentén Nagykentől, Kibéden át, vagy a szomszédos falvakban, Gegesben, vagy Nyárád-Szentsimonban, abban, hogy azt mondták a gyerekeknek, hogy na most menjetek ki szépen, és nézzétek meg az udvaron, vagy a kertben, vagy a bekecsen, hogy összeverekedett Koncz király és Cibere vajda, elhulladták a kardjukat, ott a csonkakardok azok ott vannak, és megtaláljátok. Hát mit találtak meg a gyerekek? Fára, pánkót, kalácsot, kürtés kalácsot, tehát valamiképpen ez volt a csonkakard, és ennek a csonkakarnak a történetéről ma is történeteket lehet hallani. Viszont a csíki falvakban, például Csíkmeraságon most is megjelenik a farsangvégi meredben Koncz király és Cibere vajda felöltözve alaknak. A Koncz király az általában egy kövér férfi alakítja, a Cibere vajdát pedig egy soványabb alak. Hát a megfigyeléseim szerint ez most már a leginkább a Koncz király szomorú, és a Cibere vajda az pedig egyáltalán nem búsul, hogy így mondjam, a soványsága miatt sem, hanem egy jókedvű, vidám fickó. Különben a mostani szombati csíkmerasági menetben is szerepelt Koncz király és Cibere vajda.
Na és mit kezdünk ezzel a szokással a jövőben, ez a kérdés? Hogyan tudjuk átadni gyermekeinknek. A Maros megyei múzeum néprajzi részlege foglalkozik hagyományápolással. Mik a tapasztalatok, a gyerekek mennyire érzik magukénak ezeket a népszokásokat? Sajnos most sok a konkurencia, a közösségi média, az okostelefonok, meg még sorolhatnám itt. Hogyan lehet ezekkel felvenni a versenyt, Emese?
Végül is jó kérdés, hogy fel kell venni a versenyt mindezekkel. Amit látni kell az, hogy mi Maros megyei múzeumként elsősorban városi gyerekeknek szervezünk programokat. Tehát nincsenek olyan illúzióink, hogy ezek a gyerekek úgy jönnek be a Néprajzi Múzeumnak a kapuján, hogy ők túl sokat tudnának ezekről a népszokásokról, amiről mi beszélgetni szeretnénk velük, amiből azt szeretnénk, hogy élményszerűen valami kis szeleteket hazavigyenek. Érdekes, hogy például amikor falusi gyerekek jönnek hozzánk, akkor azért másképp tudunk hozzájuk kapcsolódni ezekben a témákban, tehát még akkor is, hogyha az a rurális kultúra, amit mi mondjuk a 20. századi, hogy arról beszéljünk, akkor egy 20. századi kultúrát ők sem ismernek, de azért vannak bizonyos kapcsolódási pontok azáltal, hogy a ház körül azért még vannak állatok, tehát hogy azért még a nagyszülők mondjuk kimennek a mezőre, és megtermelnek ezt-azt, és nem csak a nagy üzleteknek a polcairól veszik le a tejet, és az étkezéshez szükséges további mindenfélét. Tehát, hogy mi városi gyerekekhez szólunk, ezért nálunk elsősorban az élményközpontúságon van a lényeg. Hogyha most a farsangi esztendő kerekére térjek ki néhány szóban, mindig azt próbáljuk meg, kiemelünk egy részt a farsangi népszokásokból. Nagyon fontos, hogy mindig az alakoskodásra is valamilyen szinten utaljunk. Idén például az állatalakoskodás volt az, amire inkább figyeltünk, és akkor a kecskét, egy kecskével találkozhattak, egy fakecskével, ami jellemző volt farsang idején, de meséltünk nekik a gólya, medve és a ló alakokról is, hogy ezeknek milyen szerepük volt a farsangi népszokásokban. És hogy minden évben próbálunk valami mást kiemelni. Egyik évben szó volt Koncz király és Cibere Vajda vetélkedéséről is, és mindig egy-egy szeletet próbálunk megmutatni abból, mit jelenthetett valamikor a farsang, és valahogy azt próbáljuk árnyalni, hogy akkor ez a beöltözés, amit most óvodákban, iskolákban továbbra is nagyon dívik, és akkor a király kisasszonytól a szuperhősig mindennek be lehet öltözni, és szabad, és valahol ez így rendjén is van, de egy alternatívát próbálunk nekik nyújtani azáltal, hogy akkor rendben, ez nagyon jó, ez a mai gyereknek ez a természetes, de valamikor volt ez másként is, és annak is megvannak a saját értékei, és hogyha élményszerűen ebből valamit ők haza tudnak vinni, akkor úgy gondolom, hogy már nyert ügyünk van.
Hagyományok házánál hasonló a felfogás?
Hasonló a felfogás, hát az Erdélyi Hagyományok Házának tulajdonképpen integráló szerepe van a hagyományos népi kultúrával foglalkozó intézmények és szakemberek integrálása, együttműködés, tulajdonképpen a Néprajzi Múzeum munkatársaival is együttműködünk, de ugyanígy kézművesekkel, zenészekkel, és különböző korosztályoknak szervezünk programokat. Délelőttönként óvodás csoportokat fogadunk, és kisiskolásokat, de vannak táncházak, ifjúsági táncház, és akkor ezek keretében találkoznak a gyermekek ugyanúgy, mint az esztendőkerekén is a hagyományos népi kultúrával, közmagyar, erdélyi, regionális, lokális vonatkozásaival. Hát egy komplex foglalkozás keretében, ha mondjuk a kisiskolásokat fogadunk, akkor kézműveskednek is a gyermekek. Most tematikusak ezek, tehát a jeles napokhoz, ünnepekhez kapcsolódnak, a farsangi foglalkozások alkalmával például a nemezmaszkot készítettek, tehát ez is, hogy a saját kezével készítse el, nem egy megvásárolt boltban készült valamilyen maszk legyen az, amit felvesz, hanem ő maga készítheti el. Népi gyermekjátékokat játszunk, vagy népi játékokat, mert nem csak gyermekek játszották ezt feltétlenül. a fonóbeli tárgyakkal ismerkedhettek meg, a Nyárád Szent Lászlónyi szövőházból Kelemenberre hozta el a szövőszéket, és az ott használt, a fonóban használt eszközöket, kipróbálhatták a szövést is a gyerekek. Tehát a népmese is része. Én általában a Maros megyében, Maros-széken gyűjtött meséket mondok most a Rádú János és Ősz János gyűjtései alapján meséltem a tréfás meséket, tehát ez is fontos, hogy a tájszavak, a tárgyak, mindaz, ami lokális, azt is megismerjék, de az összmagyar vonatkozásokat is. Nagyon érdekes dolog volt például arról beszélgetni a gyerekekkel, hogy mikor kezdődik a farsang, és mikor ér véget, és hogy ez még egy felnőttnek is milyen nehéz kérdés, mert az, hogy a karácsony december 24-én este ünnepeljük, azt mindenki tudja, de a farsang kezdete, akkor ezt is megbeszéltük, hogy a vízkereszt mindig ugyanakkor, mindig január 6-án, de mikor is ér véget, és akkor az már ilyen nagyon érdekes kérdés volt, hogy hát valamikor februárban, vagy márciusban, vagy hogy is van ez, és akkor nagyobbakkal már el lehet beszélgetni arról is, hogy a tavaszi napi egyenlőséget követő hol tölte, után következő vasárnap, ez a húsvét vasárnap, és akkor onnan számoljuk vissza a népvasárnapot, vagy 46 napot, és az a hambazó szerda, hogy akkor ez milyen bonyolult csillagászati számítások alapján történik. Ez felnőtteknek is nagyon sokszor nehéz, a naptárban nézik meg. És ifjúsági táncházban például eljátszottak már ilyen farsangi szokásokat a néptánccsoportokban táncoló fiatalok. Nagyon érdekes volt most így pénteken, hogy halott búcsúztatót is, állatalakoskodót is, lakodalom paródiát, így egymás után játszottak el csoportok, tehát különböző generációknak.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fér, gyorsan búcsúzom. Barabási László, Tekei Erika és Virginás Taremese muzeológus. Köszönöm szépen, hogy itt voltak.